Kedves gyülekezet, örülök, hogy megint itt lehetek a körötökben, jó együtt látni benneteket. Jó sok a gyermekünk megint, úgyhogy amúgy is készültem gyermektörténetek, de talán így még alkalmasabb lesz. És hát én a szokás szerint nem csak gyermekeknek címszóval mondanám a gyerektörténetemet, tehát nem baj, ha a felnőttek is figyelnek. Ez a történet, amiről beszélni fogok, ez megtörtént, egy könyvben olvastam. El akartam hozni, mert majd az órához is szeretném ajánlani, csak sajnos az íróasztalomon maradt, de majd elmondom a címét a felnőtteknek. Jöhettek, nyugodtan gyertek elő. Ez egy nagyon jó könyv, és ebben volt egy történet egy kislányról. A történet szerint ez a kislány egy olyan családban élt, ott volt gyerek, ahol hát gazdagok voltak, egyszerűen mondom, hogy a gyerekek is értsék. Szép lakásuk volt és nagy, szép autójuk volt, szép ruhákban jártak, volt pénzük és megtehették, és igényesek voltak, ami azt jelenti, hogy vigyáztak is arra, milyen szép volt, rendet tartottak, tisztaság volt, mindenki szeretne így lakni és élni. És egyik vasárnap az apuka mondta a kislánynak, hogy elviszi ebédelni. És beültek a kocsiba, máskor is volt ilyen, elmentek valamilyen kellemes helyre, és megebédeltek egy étterembe. És az apuka elindult az autóval, és elindult kifelé a városból. És ment kifelé, és nem tudom, mennyire tudjátok, a nagyobb városok olyanok, hogy benn szépek, a szél az általában nem olyan szép, és kiértek arra a része, ami nem szép. És ott megálltak egy étterem előtt, a kislány nézett ki az ablakon, hogy remélte, hogy ez nem az. De az apuka kiszállt, mondta, hogy megérkeztek, és hát egy olyan étterem volt, ami kívülről hát nem volt szép. Nem olyan volt, mint amihez szokva volt, otthon sem, meg a más éttermekben, ahol voltak. Bementek, benn is olyan volt, foltos volt az abrosz, koszosak voltak a székek, ki volt égetve itt-ott, nem ilyen szép volt, mint a mi székeink. Hát ő óvatosan leült, hogy mégis, hogy hova ül, de nem értette a dolgot. Apukája leült, odajött a pincérnő, mondta, hogy mit szeretnének enni, rendelt. Aztán kihozta a pincérnő, kislány már úgy volt, hogy tudja, hogy tiszta-e a tányér, tiszta-e a pohár ezek után. És amikor ettek, akkor az apukája megkérdezte, hogy hogy érzed magad. És hát jó volt a kapcsolat, és mondta, hogy az az igazság, hogy nem jól. És mondta, hogy szeretnél így élni, ilyen körülmények között lakni, enni. Azt mondta, hogy nem. Ugye nem ehhez vagy szokva, nem. És azt mondta neki az apukája, hogy azért hozta ide, mert úgy, most már elég nagy a kislány ahhoz, hogy úgy döntött, hogy mostantól zseppénzt fog neki adni. És azért hozta ide, hogy elmondja neki, hogy minden héten fog kapni zseppénzt, nem tudom mennyit, mindegy is, és azt mondta, hogy ha a felét félre tudja tenni minden héten, és nem költi el, akkor ha felnőtt lesz, akkor úgy fog lakni, ahogy ők is laknak abban a szép lakásban, a szép helyen, a szép autóval. Ha minden héten elkölti a zseppénzt, amit kap, mert talál olyat, amit megvenne rajta, akkor meg úgy fog lakni, megélni, ahogy most vannak az étteremben. Ilyen foltosan, koszosan, igénytelenül. Azt akarta ezzel a gyerek értelmébe vésni az apuka, ugye egy benyomást szeretett volna, tehát egy tapasztalatot, hogy érezze a különbséget, és azt mondta, hogy ha megtanulsz gazdálkodni a pénzzel, ha megtanulsz félretenni, akkor ha felnőtt leszel, akkor is tudsz majd bánni vele, és akkor jó körülmények között él, szép helyen fogsz élni. Ha viszont mindig megveszed azt, amit meglátsz, amit megkívánsz, akkor az válik szokássá, hogy ami pénzünk van, azt mindig elköltjük. Van egy barátom, nemrég nősült, hát bár vagyok a gyerekei, nemrég nősült meg a fia, nemrég ment férhez a lánya, az idén ment férhez. És akkor náluk voltunk, még kisebbek voltak a gyerekek, mesélte az apukájuk, hogy a fiának mindig van pénze, a lányának sosincs pénze. És ugyanazt kapják. Igen? Nem akartam személyessé tenni a dolgot. Nem vagyunk egyformák, ez igaz, de mindnyájunknak tanulni kell bánni a pénzzel, és ezt kiskorba kell elkezdeni, mert az a pénz, ami van, az nem is a miénk, azt úgy kapjuk. A szülőktől kapjuk a zseppénzt, a szülők a Jóistentől kapják, nem zseppénzként, de másként, és nagyon nem mindegy, hogy bánunk vele. Gondolkoztam, hogy megkérdezem, de nem akarok feszültséget a gyerekek között, hogy ki kap zseppénzt és ki nem. De a szülőknek magát ezt a szempontot ajánlom figyelmükbe, hogy csak úgy tudjuk elvárni a gyerekektől, hogy nagykorban tudjanak bánni a pénzzel, ezt valahol elkezdik kicsiben. Ez egy szempont szerintem, és az is egy szempont, és nektek meg eszkötném a lelketekre, hogyha kaptok ajándékba akár ünnepekre, vagy bármikor pénzt, esetleg valaki nem ajándékot ad, hanem pénzt, akkor mindig becsüljétek meg, és gondoljátok meg, hogy ez mire lesz még jó. És nem biztos, hogy rögtön meg kell tőle szabadulni. Még egy törvényszerűséget hadd mondjak nektek, amit megfigyeltem az én gyerekemben, aki most nincs itt, akkor mindig könnyebb beszélni, hogy ha valamire gyűjt, akkor tud gyűjteni. Mert tudja, hogy mi a célja. De úgy gyűjteni, hogy nem nincs célja, úgy nehéz. Ezért mindjárt így vagyunk vele. De az az igazi, hogy ha most még nem tudom, mi lesz az, de valamire ez jó lesz, és legyen pénzem, amikor szükség van rá. Olyan is történt már egy emberrel, hogy amikor úgy volt, hogy van például, mit lehet ennyi pénzzel kezdeni, inkább elkölti. Elkölti, megint elköltötte, aztán talált egy célt, akkor meg nem volt pénze. Úgyhogy az az igazi, ha megtanuljuk azt, és ezt jó kiskorban elkezdeni, hogy kuporgatunk, félreteszünk, mindig van egy kis pénzünk. A kisgyereknek kis pénze van, nagy felnőttnek jó esetben több pénze van, de olyan közepes, igen, hát az meg is felel. Gratulálok. Ha szükséged van gazdasági tanácsokra, majd nekem van ilyen végzettségem, beszélgethetünk a szünetben. De ügyes vagy, igen, örülök neki. Ez egy jó példa volt, és egy pozitív példa. Tehát az a tanulság, és ezzel zárnám, hogy a pénzzel bánni kell, és az kiskorban kell megszokni, és ezért mondtam, hogy a szülők is jó lenne, hogy figyelnének, hogy segítsük ebben a gyerekeket. Köszönöm nektek, most mindenki foglalja el a helyét, ahol szeret ülni, meg szokott ülni, és azt kérem, hogy ha lehet, akkor legyetek csendben, hogy tudjanak figyelni a felnőttek, mondja tanácsot. Hú, ha most ne kezdjünk rivalizálni, egyénileg vállalok tanácsadást. Kedves gyülekezet, talán senkit sem fog meglepni ezek után az alapigénk, amit Malakiás könyvéből olvasok a harmadik fejezet 10. verséből. Tehát Malakiás könyve, harmadik fejezet, 10. verse, ez az Ószövetség utolsó könyve, akkor íródott, amikor a zsidó nép nem épp a magaslatokat járta a hitében. Ez a könyv más részeiből is kiderül, de ebből a részéből is, amit olvasni fogok. Aztán majd lesz itt még egy idézet, úgyhogy betehettek ide egy jelzőt is. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel tegyetek próbára engem, azt mondja a seregeknek ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. Tehát ezzel tegyetek próbára, hozzátok be a tizedet az én tárházamba, és nézzétek meg, hogy utána mi következik, hogy megnyitom-e, hogy megnyitom nektek az egek csatornáit, és áldást árasztok rátok bőségesen. Kedves gyülekezet, azzal hadd kezdjem, hogy amit olvastam, az szerintetek kérés vagy ígéret? Mind a kettő. Hát benne van mind a kettő. Az emberi természet általában a kérést hallja belőle szerintem, nem? Tehát az Úr kér. Aztán, hogy ez indokolt-e vagy nem, arra még visszatérünk a folytatásban. De tény, hogy ígéret van. Én egyébként az ígéretet érzem erősebbnek, és ehhez egy feltétel csatlakozik. Nem? Tehát azt mondja, hogy alapvetően áldást ígér, de azt kéri az ember, a maga részét tegye meg. Ha azt veszem, hogy az anyagiak áldást jelentenek, és az Isten abból egy 10%-ot kér vissza, akkor mégis az áldás a nagyobb, nem? Tehát pont 10-szer akkora. De ebben majd még később szeretnék belemenni. Itt egy kis kitérőt hagyják rögtön az elején. Szerintetek a pénz az jó vagy rossz dolog? Sikerült megosztanom a gyülekezetet, nem akartam. Na, akkor menjünk sorra, hogy mindenkinek igaza legyen. A hivatalos álláspont főleg hívő körökben az szokott lenni, hogy rossz. Ezzel együtt általában még a hívő emberek is örülnek azért, ha van, és még inkább örülnek, ha több van, mint ha kevesebb. Ugye? De hát nem mondtam rosszat. Ezt a kérdést Hát először közgazdászként, aztán lelkészként hadd válaszoljam meg. Közgazdászként azt kell, hogy mondjam, én ezt megtanultam, nem voltam egyébként egy elszánt közgazdász, azt nem tudom mondani nektek, inkább matekos voltam a közgázon is, tehát nem egy ilyen megszállott közgazdász vagyok. De azért a pénz az engem is érdekel. A pénzről azt olvassuk, ez a szakkifejezés rá, a mi időnkben így tanították, hogy ez az általános egyenértékes. Az azt jelenti, hogy bármilyen áru becserélhető rá. Hát ez van, ugye? Most gondold meg, hogy ez jó vagy rossz, hogy van pénz. Ha nem lenne pénz, állítólag a főniciaknak köszönhetjük, és a magam részéről köszönöm nekik. Ha nem lenne pénz, akkor mondjuk, amikor voltam paléknál, a kertbe terem nem tudom mi zöldségek, de neked cipőre van szükséged, akkor keresni kell egy embert, akinek van cipője, pont a te méretedbe, és pont zöldséget akar. Most ez úgy nehéznek tűnik, nem? Tehát értitek, hogy a pénz gyakorlatilag lehetővé teszi a gördülékenyebb cseréjét a javaknak, és egy jó dolog szerintem, egy praktikus dolog. Igen ám, de azt mondja erre a hívő keresztény erkölcsös ember, de annyi rossz tapad a pénzhez, a pénz az mégiscsak rossz dolog. Benne van a Bibliában is. Minden rossznak gyökere a pénz. Köszönöm, köszönöm. Jó. Hát akkor nem tudtam, hogy hol mondjam el, akkor most mondom el, amit a Bandinak már mondtam, hogy a következő a helyzet. Én a legkomolyabban jöttem, és ez fontosnak tartom, amiről ma szó lesz, de valamit tudnotok kell. Most, hogy kincstárnok lettem, elvárás az, hogy részben kincstárnoki látogatásokat tegyek a terület gyülekezeteiben. Éppen most kell eldöntenünk a jövő évét, beírtam hetet, mutatom a Csabának, a titkának, hogy jó, aztán rossznak nem rossz, az, de mikor érsz a végére? Aztán a cikluson belül végig kell érnünk, 57 gyülekezet, mondom, akkor arra kevés a egy évre 7 gyülekezet, úgyhogy emeltem a tétet, most 12-nél járok. A másik, hogy ugyanakkor szakmai konzultációkat is kell tartani. Tudjátok, ami Fehérváron is volt megszokott, csak ugye nekem ilyen területen kell, és ez egy nagy téma, hozzám közel álló téma, de ezt ki kell dolgoznom, és jövő héten már ugye egészen élesben tartom Zuglóban, mert a Pétertől örököltem ezt a beosztást Zuglóban. És hát az ember hol próbálja ki, hanem a hazai pályáján a témát. Úgyhogy most felmondom nektek őszintén, hogy egy picit így ezt egy ilyen... Hát nem csak igen, tehát az, hogy az anyagom nincs teljesen kész, ezt elárul, meg nem egy egész napos, de azért valahol szükségem volt rá, hogy élőben is próbáljam, mert ugye tapasztalatokat szerezek. Tehát úgy vegyétek, hogy én a legkomolyabban jöttem, és ez egy igei téma lesz, bebizonyítom nektek, de tudjátok azt, hogy támogattok is ezzel engem a szolgálatban, jó, meg a munkában. Ezt itt mondtam el akkor ennek a kapcsán. És azért, mert a szakképzés, vagy a szakmai képzés, amiről beszéltünk, az ezzel is összefügg. Köszönjük szépen, hogy bebizonyítottátok, hogy ti készültetek, vagy felkészültek vagytok, hogy nem tudta beugratni titeket ezzel az idézettel. A fél világ beugrott volna, hogy a Bibliában az van leírva, hogy minden rossznak gyökere a pénz. Vagyis Pál apostol ebben a versben, ha megnézitek, mentesíti a pénzt a felelősség alól. Mert nem a pénzben van a probléma, a gyökér, hanem a pénznek a szeretetében. De a szeretete az nem a pénzben van, az az ember lelkében van, ha van. Minden rossznak gyökere az, hogy rosszul viszonyulnak az emberek a pénzhez. A pénz egy eszköz. Ugye egyszer azt hallottam, hogy az autók rosszak, mert már hány ember gázoltak el. Ez igaz. És hányat vittek be, ugye most a Balázsra gondolok, mentő. Hát ilyen alapon, szóval nem lehet így értékelni. A hiba a mi készülékünkben van, nem a pénz hibája, amiről beszélünk. Ugye akkor már csak felteszem a kérdést, hogy... bocsánat, nem, még egy dolgot hadd mondjak. Ellen White írja, egy csomó idézetet csak szóba fogok, mert nem volt időm megkeresni még, hogy nagyon sok jót lehet tenni a pénzzel. Azt hiszem, a Krisztus példázataiban írja ezt. Akkor, ha sok pénz van, azzal sok jót lehet tenni. Tehát, ugye, mert mondhatnám, hogy a pénz, hát nem olyan rossz, de ha sok pénz van, az már tényleg... Nem. Azzal meg sok jót lehet tenni a sok pénzzel. Szerintetek van-e Istennek pénze? Hát van szüksége rá?
Nincs.
Le van írva, idézem a Zsoltárt, ezt megkerestem, a klasszikus hálaszöveg. Enyém az erdőnek minden vagyja, a barmok az ezernyi hegyeken, ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam, ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ, és ennek mindene. Ez az ige, az bizonyítja, hogy nincs szüksége pénzre sem. Hát igen, de van egy másik ige, 3 Mózes 27.30, ami így szól, hogy a földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré, szentség az Úrnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy szüksége nincs rá, de van neki. Nem? Az az övé. A tized az Úré, ez így van a Bibliában leírva. Most nem néztem, lehet, hogy más helyeken is, de itt egyértelműen. És csak ideírtam magamnak, bocsánat, nem ragusztok, hogy van az az aranyos reklám, nekem tetszik különben az Erste Bank, én is ott vagyok különben, hogy jön a Kolumbusz, meg a Mátyás király, nem tudom, láttátok, és akkor mindig az a szlogen, de hát mindenkinek vannak pénzügyei, tehát hogy még nekik is. Ugye, hogy voltak éppen, ugye én is ezzel a címmel hát hirdettem meg ezt a szakmai konzultációt, hogy Isten pénzügyei. Istennek is. Akinek van pénze, annak ügyei is vannak, pénzügyei, hogy hogyan gazdálkodik vele, mit tesz vele. Ha Istennek van pénze, akkor itt a kérdés, akkor mire használja? Hát nyilván ahhoz, hogy igazgassa a világegyetemet, nincs szüksége pénzre. Viszont itt is van egy műve, egy olyan közegben, ahol a pénz jelen van, megszületett szükség van rá, és ezt a művet pénzzel kell fenntartani és működtetni. És milyen különös, Isten úgy látta jónak, hogy az ő művét anyagi szempontból azok és úgy tartsák fenn, akik hisznek benne, akik szeretik és szívügyük. Szerintetek melyik a jobb rendszer, amikor beszedik, ha tetszik, ha nem? Vagy amikor azt mondják, hogy figyelj, ha te ezzel egyetértesz, azonosulsz vele, akkor támogassad. Isten azt mondta, hogy ne függjön a mindenkori körülményektől a műve. Se a társadalmi, se a törvényi, se az egyéb körülményektől ne függjön. Azt mondta, hogy azok tartsák fenn a művét, akik az ő gyermekei, és akik azonosulnak vele. Én azt gondolom, hogy ennél biztosabb megoldás nincs, mert ugye kormányok jöhetnek, kormányok mehetnek, törvények változhatnak, ez a biztos megoldás. Isten bölcs volt nyilván ezen a téren is. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi történik azzal a tizeddel, amit befizetünk gyakorlatban? Van, majd erre visszatérek, más szóval is bruttó meg nettó. Most, hogy értsétek, az egyház terület szempontjából van egy bruttó tized, ami összesen, ami befolyik az egyház területről, havonta meg éves szinten. De ez nem marad mind a területen, ezért mondjuk, hogy van egy nettó, ami marad. A kettő között százalékok vannak, 24%-ot a terület továbbad a Magyar Uniónak, mert a Magyar Uniónak is vannak pénzügyei, mert intézményeket tart fenn, apparátus tart fenn, stb. Támogat projekteket. 7%-ot adunk át a közvetlenül a divíziónak, a TED-nek, tehát a Transzeurópai Divíziónak. Ez közvetlen missziós célokat is szolgál, amellett, hogy a szombatiskai adományaink, azok adományok, ugye az nem a tized körébe tartozik, az világmissziót szolgál. Most is erre gyűjtöttünk, ugye, hogyha jól figyeltem. És 1-1%-ot kap a Newboldi Főiskola Angliában, illetve 1%-ot kap az ATF, bár az már be van építve, most technikailag az unióén belül van, tehát a 24%-on belül van 1% a magyar főiskolának, a pécsei főiskolának. Ezek automatizmusok, ezek arányok, ezek megállapítottak, ez azért van, hogy közvetve is támogatunk. Ezáltal olyan célt, ami támogatható tizedből, mert minden nem támogatható belőle, elvi okok miatt. Itt hadd mondjam azt, hogy amikor adunk, mondjuk tizedet, akkor nem az egyháznak adjuk, hanem az Istennek, hogyha egészségesen gondolkodunk. Technikailag az egyháznak, mert az egyház van megbízva a tized kezelésével és az egyéb adományok kezelésével, amik ilyen jellegűek, hogy ide kerülnek. A lelkész pedig nem az egyháztagoktól kap fizetést, bár technikailag úgy tűnik, hanem az Isten pénzéből kap. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten közbeékelődik. Mert a baptista egyház, amennyire tudom, ott úgy van, hogy gyülekezetek fogadnak fel lelkészeket, úgyhogy, hogy mondjam, tehát vannak meghallgatások, ilyen tehát meghirdetik, akkor jön egy jelölt, meghallgatják, és hogyha jó igehirdetőnek találják meg, az összbenyomás jó, akkor felfogadják, és ha jól tudom, gyülekezetenként változik a fizetés összege is. Erősebb gyülekezet nyilván, ha gondolja, tud többet fizetni. Most egy érdekes rendszer hozzám nem áll közel. Mert eleve nehéz, bocsánat, csak most kivérdésen fázok, eleve nehéz úgy igét hirdetni, hogy ti adjátok a fizetést, és mondjuk rátapintsak azokra a pontokra, ami adott esetben probléma az életetekben, mert hát eleve zsenánt, Meg lehet, hogy hónapról kevesebb lesz a fizetés, nem? Tehát, hogy értitek, hogy ez a rendszernek van egy gyengéje. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az úttörőink idejében önfenntartóak voltak a lelkészek, tehát volt valamilyen munkájuk, például James White-ról olvassuk, hogy kaszált, így keresett pénzt, és aztán, amíg fel tudta így magát tartani, addig elment és igét hirdetett. Hamar rájöttek, hogy ez a rendszer sem működőképes, mert hát szükség van lelki gondozóra, igehirdetőre, és most éppen nincs kapacitás, mert neki is élnie kell, meg pénzt keresnie. És úgy alakult ki a rendszer az egyházon belül, olvastam a történetéről, hogy először James White kitalálta azt, hogy mindenki tegyen fél, nem tudom hány centet, most nem akarok már rosszat mondani, talán abban, hogy el ne feledjük, ugye? Abban van ez a rész, ugye, ha jól emlékszem, igen, ott megtaláljátok. Tehát, hogy egy bizonyos összeget mindenki tegyen félre, és mint a heti vagy havi rendszerességgel gyűjtse be. Tehát egy pénzalapot teremtsenek arra, hogy függetlenített szolgálattevők legyenek, akiknek csak ez a dolga. Aztán úgy idővel rájöttek, hogy hát most feltalálták a spanyol vihaszt, már bocsánat, hogy így mondom, mert a Bibliában ott van, hogy hát az a papírrendet, azt tizedből tartották fenn, és akkor az egyházunk is bevezette a tized gyűjtés és felhasználás gyakorlatát a Biblia elvek szerint, és ebből tartják fenn az evangélium szolgálatát, értve ez alatt elsősorban a lelkészeket, illetve a járulékos költségek, tehát a lelkészeknek van a nyilván úti költségei hasonlók, illetve olyan apparátus, ami ehhez kell, tehát egyfajta titkárság. Tehát van az a kör, ameddig ez értelmezhető úgy, hogy még ebbe a körbe tartozik. Ugye volt már, aki azt mondta, aki ezzel mit tudom én, nem értett egyet, hogy így mondjam, hogy de hát Pál is mit csinált. Hát, hogyha megnézitek, Pál mit csinált, Pál azt mondta, hogy volt olyan helyzet, amikor ő saját maga dolgozott, hogy fenntartsa őt magát és a kollégáit is, mert ugye volt szakmája, jó szakmája volt akkor, de azt mondta, hogy azért, hogy az új misszió területen ne érezzék úgy az emberek, hogy a pénzükért jött és ezért csinálja, de szabályként nem ezt hirdette meg, és nem is ez szerint élt szabály szerint, mert azt mondta, hogy akik az evangéliumot hirdetik, azok az evangéliumból éljenek. Tehát ezt ő írja, és mindenütt máshol ez szerint is éltek, sőt volt, hogy ugye vitt adományokat egyik területről a másik területre, emlékeztek rá. Én olyan kérdésekkel készültem, még gondoltam, hogy logikus, aztán majd azt mondjátok, hogy nem, de most feltezek egy logikusnak tűnő kérdést. És őszinte kérdésekkel, ne botránkozzatok meg, már mint hogy a ti fejetekből, vagy mindenkori fejből őszinte, lehet, hogy nem sok ez a 10%, amit az Isten kér? Nagyon hitelesen mondjátok, és így is ismertek. De azért elmondom, ha már készültem, nem baj, hogy ha valakinek gond lenne, hogy miért nem. Ismeritek azt az igét, sajnos nem tudtam már megkeresni, de Mózes könyvében van, hogy azt mondta, hogy az én két kezemmel kerestem meg, és azt mondta, ki adott neked erőt. Emlékeztek erre?
Igen.
Hát miért természetes az, hogy te tudsz pénzt keresni? Vagy a mai világban, ahol nem az erőn múlik a dolog, hanem a lehetőségen is, nem? Tehát, hogy munkanélküli vagy nem. És nemrég láttam egy filmet, hagyd mondjam nektek, bocsánat, nem készültem, de nagyon jó valami, nem is tudom, hogy honnan. Azt hiszem, a kegyelem.net-en is fenn van. A bátor emberek, nem ismeritek? Ugye az a cím? Igen. Azt hiszem 4 vagy 5 férfiról szól, akik az apai felelős, tehát az apai felelősségről szól, és ebben van egy olyan rész, hogy az egyik főhős, az egy ilyen latin származású amerikai család, 2 gyerekkel, táncolnak a lét és nem lét határán anyagilag, munkanélkül, és van 2 hívő rendőr, akik az egyik ajánl egy mestert a másiknak, és az várja, de csak késik, és jön az utcán, akit elbocsájtottak, ez a latin férfi, és akkor rákiabál az utcán a rendőr, aki várja a munkást, és mondja a nevét, és az így felnéz, és mondja, hogy igen, és az hát hol volt eddig, és akkor behívja, és azért majd fészer tárcsolnak, és már 2 napja dolgoznak, mire kiderül, hogy láttad ezek szerint, hogy mire kiderül, hogy ez nem az az ember, csak ugyanúgy hívják a keresztneve, és akkor ebből ki is pattan egy feszültség, hogy akkor miért? Hát az utcán megszólított, hát én mondtam, hogy én vagyok, tudok fészert csinálni. Szóval az a lényeg, hogy egy tapasztalat volt, hogy az Isten hogyan teremtett neki munka lehetőséget, és aztán még barátok is. Tehát egy nagyon-nagyon jó film minden szempontból, egy keresztény film, az a szónak a nemes értelme. Vagy a bátorság emberei, köszönöm, igen, köszönöm, aranyosra, igen, 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 angolul csak courageous, tehát, hogy bátorság, vagy bátrak, az a címe. Na, rendkívül jó film, nem csak ebből a szempontból, ez csak egy momentum, ami most eszembe jutott. Tehát, hogy az Isten teremt sokszor nekünk lehetőségeket, nem is beszélve, hogy fizikai erőnk van ellátni a feladatunkat. Vagy felteszem azt a kérdést, hogy ti hányszor kértétek Isten áldását az életetekben, és ő hányszor válaszolt rá. Hát szerintem lehet, hogy nem mindig éreztük úgy, hogy válaszolt, de sokszor meg úgy válaszolt, hogy nem kértük. Igen. Vagy az volt a válasz, hogy nem kaptuk meg, meg hányszor volt, hogy nem kértük és kaptuk. És hányszor volt, hogy nem kértük és kaptuk és észre se vettük. Tehát úgy értem, hogy nem. Igen. Akkor az a kérdésem, hogy mennyit kér most az állam, ha elmész egy munkahelyre dolgozni személyi jövedelemadóként?
16.
Az más. 15 most már, azt hiszem. Csak, igen. Mondd ezt?
50%
hát, hogyha úgy veszed, igen. Én most csak egyszerűen. 15% eszélye. Már másfélszeres, nem? És mikor elkezdett költeni, ott jön, amit a Péter mondott, 27% áfa szinte mindenen. Az államtól is kapunk különben, ezt nem lehet mondani, hogy nem. De ki ad többet nekünk, az állam vagy az Isten? És ki kér többet? Az állam. Most nem az állam ellen mondom, csak hogy ahhoz képest. Azért az nagyon szerény, hogy amit az Istentől kapunk, 10%. Most jön a kedvenc tételem, kár, hogy nincs táblánk, mert felírnám rá. Képzeljétek el egy egyenletet, nem bonyolult. Még el se kezdtem. Mire nyugsz, 90% áldás, vagy jövedelem, 90% plusz, bocsánat, 90% jövedelem plusz áldás, kisebb-nagyobb egyenlő, mint 100% jövedelem. El tudjátok képzelni az egyenletet? Tehát, hogy vagy minden pénz az enyém, vagy azt mondom, hogy adok Istennek 10%-ot, nekem marad 90%, és itt áldást ígért az elején, meg másik. Szerintem azért egy 10%-ot ér az áldás, nem? Mármint úgy, hogy nem most, hogy ér, de hát, hogy... Értitek, tehát ki tudja, tehát nyom annyit alatba, vagy több annál. Azért erre van egy épésszel, egy ilyen egyenlet azért, ugye nem volt olyan rossz. Na. Kezelhető, tehát az Isten áldása nehogy már ne érjen annyit. Nem tudom, kinek mennyi a jövedelme, de bármelyikünknek a jövedelmének a 10%-ánál többet tud az Isten adni és áldani. És erre mondta az alapigénk, ha térek vissza rá, hogy hozzátok be a tizedet mind az én tárházamban, mind különben nem tudom mire mondani, hogy mindnyájan, vagy mindet, valószínűleg mindnyájan mindet. És ezzel próbáljátok meg engem, hogyha nem árasztom rátok az áldást bőségesen. Ide van írva az egyenlet, amiről beszélek, hogy ti adtok 10%-ot a jövedelmetekből, én pedig gazdagon meg foglak áldani. És én már annyi embertől hallottam ezt, hogy ez neki küzdelem volt, őszinte volt, elmondta, hogy ezt nem ment, mikor ezzel találkozott. És utána pedig rájött, hogy ez így működik. Tehát, hogy nem hiányzott. Mert az Isten látja, hogy mire van szükségünk, és kipótolja. Halkan jegyzem meg, hogy az áldás nem mindig plusz bevétel formájában jelentkezik. Van, hogy akkor jelentkezik, amikor el akarod költeni, és olyan alkalmakat találsz, hogy te sem hiszed el, hogy olyan lehetőség annyi pénzért egy valós szükségletedet be tudod tölteni. Mi van, örülök, hogy eddig teljesen egyek vagyunk, mi van akkor, ha másra használom, vagy visszatartom a tizedet? Mert itt ugye erről van szó Malakiásnál, én mindjárt olvasom, hát olvasom is akkor, mert pont ez a következő. Malakiás 3:8-9, ugye ez az előző versek, ha jól látom, ez a szöveg összefüggés. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mondják, mivel csaltunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem. A nép egészben. Ez az. Ez félelmetes, hogy nincs jobb szó. Ugye erre jön az, hogy nem lenne jobb átok helyett áldás? Azt mondja az Isten, hogy miért vagyok kénytelen átok alá engedni titeket? Pedagógiai jogból. Hát nem áthatlak meg. Nem azért, mert hiányozna az áldásnál, hanem azt mondja, hogy hát akkor jóvá hagynám, ami történik. Nem hagyhatom jóvá. És nekem a Bibliának ez az egyik legfélelmetesebb mondat, amikor azt mondja, hogy a kérdés költői, csalhatja az ember az Istent? Most figyeljetek, a csalás az azt jelenti, hogy én becsapom a másikat úgy, hogy nem veszi észre, nem? Hát azért legyünk már őszinték, hogy... Ez, majd mindjárt idézem azt is, köszi, igen, semmi baj, szombat iskola közben jutott nekem is eszembe az is. Amikor Jeroboám király, első Jeroboám, aki Salmon után örökölt 10 törzset, és elcsatangolt a hittől, elküldte a feleségét, mert beteg volt a fiúk, elküldte a prófétához, hogy mondja meg, az, aki őt felkente különben királyá, csak már idős volt, és rosszul látott a proféta, elküldte a profétához, hogy kérdezze meg, hogy mi lesz a fiúk sorsa. És azt mondta a feleségének, hogy azért biztonság kedvéért jobb lenne, hogyha másik ruhába öltözne, nehogy azon múljon a dolog, hogyha rájön, hogy a királynő, akkor olyat mond, ami, hát szóval a lelki ismeret hangja volt, hogy mert megérdemelni. Erre szoktam mondani, évekbe telt, mire feltűnt, amikor tanítottam a főiskolán, és a diákonok mindig elmondtam, hogy azért bocs, de ez azért logikailag van egy kis bukfenc a dologban, tehát, hogy elküldöm a feleségemet, hogy megtudja a jövendőt a fiamat illetően, mert proféta az illető, de azzal kezdődik a dolog, hogy becsapjuk azzal, hogy másik ruhát vesz. Figyelj, hogyha ezzel be lehet csapni a profétát, a válaszára már nem is vagyok kíváncsi, nem? Mert hát akkor nem profétát, akkor ha ennyi. És erre szoktam mindig azt mondani, én örökké ezt a példát hozom, hogy ahol lelki megsötétedés köszönt be, ott előbb-utóbb beköszönt a szellemi is. Nem? Mert ez az volt. Hát ez szellemileg nem. De logikai bukfenc van abban, amit csinál Jeroboám. Ugyanilyen az, amit mond a Bandi. Igen, mert most felveszek. Pillanat, átváltok itt a Bibliára a tabletemen. Apostolok cselekedete 5. fejezet. Ez az Ananiás és Zafira esete. Nekem is itt még menet közben jutott eszembe, úgy kerestem ki. Azt mondja, egy ember név szerint Ananiás feleségével, Zafirával együtt eladott egy birtokot. És árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt, Ananiás, miért szállta meg Sátán a te szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetekre? Most figyeljetek, nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. És azért néztem meg most a szöveget szándékosan még, mert én nem így emlékeztem. Én. Tudjátok, utána jön a felesége, és megkérdezi, ennyire adtátok el? Azt mondja, igen. Hát még összebeszéltetek, az is meghal, ez is meghal, hogy azt már nem olvastam azt. De az a furú, hogy a férfit nem kérdezte. Én most láttam. Észrevettétek? Nem volt? Mondjad?
Szóval ismerem a gyerekeket,
mondtad. Igen?
Igen,
na, akkor van mihez kötniük neki, és örülök neki. Azt, mikor azt mondja, hogy nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek, azt mire érti, mert nem kérdezte meg a férfit, hogy mennyire adták el. Hogy mondod?
Oda tett és elmondta, hogy
van. Én azt gondolom, hogy itt ne, Péter nem azt nézmi, hogy nekik valamit mondott, hanem maga a tett, tehát ami lejátszódott ő benne, én erre gondolok. Tehát hogy volt egy felajánlás, az tény, hogy az volt a helyzet, hogy azt gondolta, hogy majd elfogadják, elhiszik, hogy így van, de formálisan nem volt kérdés és hazugság, mert nem volt olyan kérdés, amire válaszolnia kellett volna. Én azt gondolom, a hazugság arra vonatkozik, hogy ő benne volt egy felajánlás, egy szándék. Nem tudom miért, lehet, hogy azért, hogy ő is azt az elismerést kapja, amit azok, akik áldoztak a gyülekezetre. Egy tény, hogy ez megváltozott, torzult, és ez szerint járt el. És itt kimond Péter egy súlyos dolgot, hogy hazudtál. De nem nekünk, nem a gyülekezetnek, hiszen az Istennek hazudtál. És azért idéztem, mert ez rokon a másikkal, hogy kicsal és kit. Így van, hát az Istent csalta, Izrael és Istennek hazudott Ananiás és Zafira. Hát nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de úgy ember köz sem egy kényelmes dolog, egy jobb lelki ismerettel ilyesmit megtenni, nem? De azért ezt bevállalni, tehát ez a jeroboámi sötétség, hogy meg akarta, bocsánat, modern szó, meg akarta vezetni a prófétát egy ruhával, itt meg azt hitték, hogy az Isten nem tudja, hogy mi történik. Miért ilyen erősen rója fel Isten, hogy csaltatok? Ne felejtsétek el, azt mondta, hogy a tized az úré. Azt, hogy mennyit adsz adományba, azt te döntöd el. Egyébként azt is, hogy adsz egy tizedet. De azt mondta az Isten, hogy te az én pénzemet tartod magadnál. Ugye? Mert ez az, hogy a tized az úré, azt itt is rossz néven veszik különben. Tehát a földi világban, hogyha te valakinek a pénzét jogosulatlanul magadnál tartod. Ha egyszer nem az enyém, akkor nincs jogom visszatartani. Voltak éppen azért is, hogy mindent kapunk, tehát minden javaink az Istené. De erről konkrétan ezt mondta. Tehát azt mondta, ezt meghatározta, így körülírta 10%. A többiről ugye a hálánk arányában döntünk, tehát a háladományokra nincs százalék megállapítva, nem tudom, hogy szerettétek, az fura lenne, hogy legyél hálás mondjuk 8,5% erejéig. Tehát azt mondta, hogy igen, hát ez önkéntes adomány, de sokat elárul, hogy mennyire vagyok hálás. Majd erre még vissza is térünk. De hogyha már itt tartunk, hogy visszatarthatom-e, ugye nekünk voltak a közönben ilyen tapasztalataink testvérekkel, hogy már nem mint, hanem azokkal a régi testvérekkel, hogy visszatartották, és ezt jogos útnak tartották, és ők hivatkoztak Ellen White-ra, hogy ő tett ilyet, nem tudom, emlékeztek-e rá.
Igen.
Ez igaz, hogy ő tett ilyet csak. Egyrészt ő csak lelkészeknek adott leírni, hogy olyan, főleg fekete lelkészeknek, akik olyan területen dolgoztak, ahol szükséget láttak, mert az egyház nem kellően gondoskodott róluk. Tehát eredeti rendeltetése szerint használta a tizedet, csak olyan helyen, ahol úgy érezte, hogy nem kapnak eleget. A másik azt mondta, hogy senkit sem bátorít erre. Tehát ő egy próféta volt, és aki tizedet akar gyűjteni saját hatáskörben, még ha eredeti célja szerint is használná, azzal az igényen lép, hogy akkor ő is ugyanolyan próféta, mint Ellen White, aki ezt megtette. Óvott ennek a gyakorlatnak a követésétől. Ugye majd ide is szeretnék megerősítő idézeteket, ha majd vetítős lesz a dolog, ezt csak úgy elmondtam most nektek a gondolatot. Most jön egy fontos kérdés, hogy miből adjunk tizedet? Itt vannak olyan kérdések, hogy... Igen, mindet. Igen. Nem tudom, mi számít bele, és mi nem, úgy írtam ide magamnak. Van egy igen, nem tudtam kikövesni, bocsánat, ami a vesződ alatt átmegy. Emlékeztek rá, így írja szó szerint. Ugye, mert régen az volt, hogy az állatokat terelték, akkor így rászámoltak. Egyébként úgy volt, hogy minden tizediket ki kellett venni a sorból. Tehát nem lehetett nézni, hogy ó, hát ez pont úgy gondoltam volna, hogy...
Nagyon jó.
Igen.
Az nekem nagyon jó lesz.
Igen. Tehát ő azt mondta, hogy ahogy jönnek, ugye mert ők úgy tolonganak, tehát nem lehet őket sorba állítani, ahogy jön, egy sorsolás, mint amikor néha látom, mikor egy kapcsolatban, hogy mennyire kenó, vagy minek hívják, hogy bogyognak a golyók, és hogy összetolakodnak. Hát az állatok is ugyanígy összetolakodtak a karámba, és ahogy éppen kialakul a sorrend, jön a tizedik, és minden tizedik. Na de miből? Ugye azt mondanánk, hogy hát ott voltak ezek a szegény farizeusok, azok még a kaporból, meg a mentából is adtak. Vigyázz a csapda, azért mondtam így. Mert úgy ér véget az a szakasz, hogy mit mond Jézus konklúzióként, hogy mi a...
És azokat sem elhagyni.
Jézus nem kritizálta azt, hogy a mentából és a kaporból. Ő nem ezt kritizálta, ő azt kritizálta, hogy erre van gondjuk, és a súlyosabb dolgokra nincsen. De az nem volt hiba, hogy ilyen apró lépés. Ez nagyon nagy tanúság, mert sokszor fordítva marad meg a fejünkbe, hogy ó, hát bíbelődtek. Nem, azt mondja, hogy mindenből, és pontosan. Ugye a modern világban az az érdekes, hogy mi általában nem közvetlen gazdálkodásból élünk, hanem munkahelyen jövedelemből, és amellett van esetleg a háztáji, vagy hogy mondták ezt régen. Régen is hallottam testvérektől, hogy ami nem jelent meg effektíve jövedelemként, tehát úgy, hogy számlán vagy készpénzben, hanem maguk termelték, abból kiszámolták, hogy ez is az Isten áldása, csak helyben született, és akkor annak valami egyenértékesét, vagy valami. Tehát erre is kiterjedt. Nem baj, hogy egy picit hosszabb leszek? Nem? Jó. Azért bízom benne. Annyira nem fárasztó talán ebben a formában. Majd igyekszek az én értéket tartani, meg itt van még a délután is, hogyha hozzájárultok. Most jön egy érdekes rész, hogy ez viszont modern kérdés lesz, hogy nettó, vagy bruttó? Most nem a terület tizede, hanem a testvéreknek a jövedelmének, hogy mi után kell fizetni. Ezt már kérdezték tőlem sokszor. Néha olyan jó érzés, hogy lelkész közgazdász vagyok, mert van olyan, ahol jó, hogyha a kettő találkozik. Ezt mindenki maga dönti el, de én adok hozzá szempontot. Erre azt szokták mondani, hogy lelkiismereti kérdés, és én itt egyszer elgondolkoztam, hogy szerintetek valami lelkiismereti kérdés az lazább, mint a szabály, vagy szorosabb? Igen, mert sokan úgy értik, hogy ezt majd én eldöntöm. Te fogod eldönteni, de a felelősség súlya nagyobb, mint hogyha szabály lenne. Pont azért, mert te döntesz. Kedves gyerekek, én most elmondom, amit elmondok, ti meg gondoltok, amit gondoltok. Azzal kezdeném, megint egy technikai dolog, hogy ma a legtöbb helyen, ahol valaki bérből és fizetésből él, nem látja az adóját, mert levonják. Tehát ez a bruttó nettó különbsége, ugye? Tehát ő nem találkozik vele, neki úgy tűnik, hogy ennyi a fizetése. De nem ennyi, mert ugye az állam már automatikusan vonja. Hát úgy igen. Tehát számokat látsz, csak pénzt nem, igen, úgy értem. Nem, igen, nem, igen. De igazad van, teljesen ezt jól mondtad. Emlékeztek, hogy mikor megkérdezték Jézus, mit mondott, hogy kinek mit kell adni? Kell a császárnak adót fizetni? Erről szól. Azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Hogyha én abból indulok ki, hogy a nettó az alap, akkor ennek úgy kellett volna azért exakt módon hangozni, hogy adjátok meg előbb a császárnak, ami a császáré, és ami marad, abból az Isten... De nem, mert ez a bruttó nettó lényege. Ami marad, abból az Istennek, ami az Istené. Csak hát az előbb beszél, az Isten eleve kevesebb százalékot kér. És még akkor az adóalapot is csökkentjük. Mármint vagy tized alapot, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát én azért úgy érzem, hogy ez egy olyan fura lenne egy ilyen sorrendet felállítani, hogy a császár maga nagyobb százalékát a nagyobbból beszél, és a maradékból meggazdálkodjon az Isten, vagy adok belőle. Én úgy érzem, hogy erre mondtam azt, hogy mindenki maga dönti el, de ez erkölcsi, ez az Isten iránt. Az más kérdés, hogy nyilván erre majd visszatérek, hogy akkor többtől válunk meg. Meg akkor ide is írtam, akkor itt mondom el, nagyon speciális a helyzetem itt területi pénztárosként, hogy mindezt nem azért mondom nektek se, és jövő héten Zuglóba se, meg ahova jövő évben menni fogok, meg az idén is megyek még Győrbe, meg Szombathelyre is, hogy nincs pénz a debt kasszájába, és hát kénytelen vagyok már ilyen bruttó, nettó dolgokról beszélni. Nem ez a helyzet. Tehát az el kell, hogy mondjam, ebben nagy örömöm van. Én ezt így kaptam, mert meg hát nem érdem egyikünknek se, az előző pénztárosnak se. Az a helyzet, most én még vetíteni nem tudok, mert nem tudtam összekészíteni, bár nagyon impozáns az ábra. Amikor mi jöttünk, azt hiszem 2015-ben olyan 250 millió körül volt a tizedbevétel csak a területünkön, tehát a debtnél. Aztán 318, nem bocsánat, az előző évben 14-ben volt annyi. 2015-ben már 318 millió volt, 2016-ban 391 millió. Azok is el vannak hűlve, akik itt voltak. A mértéken, ez tényleg döbbenet. Egy pár év alatt megduplázódott, most emberi számítás szerint 400 millió fölött lesz, mert időarányosan már több mint 10 millióval előrébb vagyunk, mint tavaly ilyenkor. És nekem azt mondta a Csizmadia Robi, bocsánat, ő nekem a Robi a barátom, és ő az unió titkár, hogy 2008 óta keményen nőnek a tizedbevételek. De tudjátok, ez miért érdekes? Hát 2008-ban válság volt, és a válság utáni években ment a küszködés éveken át, és amióta ez megy a világba, az Isten műve ettől függetlenül növekszik. Most meg pláne, mert ugye már kilábalóban is van a társadalom is. Nyilván a mi érkezésünk is, ezt tudják, hogy azért számszerűen is ehhez hozzájárult, meg hát anyagilag, úgy értem a jelenlétünk, személyek száma is anyagilag. De az a lényeg, hogy most a terület nem szűkölködik tizedben. Régen nem így volt, azt mondják. Most ez a kegyelmi állapot van. De hadd mondjam nektek, hogy a tizedet sem azért fizetjük, mert... Tehát úgy értem, hogy ha nincs a területben, akkor szólnak, és akkor fizetjük. Ha van, akkor nem olyan égető, akkor tudunk jobbat. Nem tudom, emlékeztek, amikor a Szent Sátor készült, akkor egyszer azt mondta Mózes, hogy most már... Igen, álljon meg az áradat... Igen, az egy céladomány volt, egy konkrét célra felmérték, és azt mondták, hogy szóltak, a szakemberek szóltak, ugye, akiket az Isten kerülően bölcsített, hogy azt mondták, hogy szóltak Mózesnek, hogy ennyi elég lesz, tehát többet ne hozzanak. És akkor le kellett állítani az adakozást. Milyen örömteli lehetett az is. Most a tizedről sehol nem olvastunk, hogy van az a pont és az a mérték, ahol elég. Amikor egy hívő ember tizedet fizet, azt formálisan az egyház irányába fizeti, de voltak éppen kinek fizet? Istennek. Az isteneti hűsége, tehát az a hívőnek az igénye, és nem a területi kassa szükséglete, hogy az a tized be legyen fizetni. Akkor az én viszonyom az Istenhez ebben is, ezen a területen is úgy van, ahogyan lennie kell. De az egy más kérdés, hogy az pedig a mindenkori gazdálkodók felelősség, hogy helyesen gazdálkodjanak vele. Egyébként vált azt is írja, hogy ha úgy látom, hogy nem helyesen gazdálkodnak, az engem nem mentesít a felelősség alól. Az övéket növeli, de attól még én nem mondhatom azt, hogy nekem ez nem tetszik és visszatartom, mert akkor én is magamra veszek egy felelősséget, csak egy másikat. Bocsánat, csak nézem, hogy valamit kihagyjak. Igen, az ember dolga a hűség az Isten iránt, ez egy személyes viszony az Istennel, a többi meg már a sáfárok felelőssége, és persze az Istené, hogy ezt hogyan kezeli. Azért rendkívül mondom, mi a helyzet a vállalkozókkal, mert itt szokott még zavar lenni, hogy, mert az egy más helyzet, ugye, hogy nekik van jövedelmük. Nyilván erre szoktam azt mondani, hogy hát azért az APEH is normális, vagy a NAV, tehát nyilván elismeri a költségeket, tehát csökkenti, és így jön létre egy adóalap végül, ami azt mondja, hogy kérje, ez jövedelemnek tekinthető azért, és ezután kéri az adó befizetését. Én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amiket nyitottság, ha kellő nyitottság van, józan észre, ezt az ember magába fel tudja dolgozni, akár vállalkozó, akár bérből és fizetésből él. Nem olyan misztikus dolgok ezek. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy ha valaki nem fizet tizedet, azért nem zárják ki a tagságból, és sőt nem is feltétel annak, hogy tag legyen, bár elég különös kezdésnek azért, hogy így mondjam. Ez azért van, mert tény, hogy mi ezt nem tagdíjnak tekintjük, vagy nem tudom minek. Egy házadónak, köszönöm, így van. Az egy más dolog, az ugyanilyen tény és logikus, hogy aki nem fizet tizedet, az nem vehet részt a döntésekbe. Mert mégis fura lenne, hogy egy dolgot nem járul hozzá, hogy fenntart, de dönteni szeretne. Ez olyan, mennyire egy társasházi lakógyűlésre, és akarja úgy hozzászólni, hogy mondjuk nem fizeted már évek óta mondjuk a... Hát akkor igen, azt most nem idézzük, amit ilyenkor mondanak, de hát szóval abszurd. Amikor ez a vita volt ott, ahol régebben voltunk, ott is ez volt, hogy de hát nem akarsz beszállni, de szívesen döntesz a többiek pénzéről. Hát azért az mégis olyan furcsa. Itt jön a lelkiismereti kérdés, hogy nem tagság kérdése a tized, de lelkiismeret kérdése, és az erősebb, mert az te és az Isten kapcsolata a lelkiismeret, az nem te és az egyház, erre utaltam az előbb. És itt jön egy tétel, ezt nagyon meg szeretném találni, ezt a bizonyságtételt, talán Bandi már találkozott vele, mint régebbi motoros, ha mondhatom így, hogy Ellen White írja, hogy amelyik lelkész szégyell erről beszélni és tanítani, nem emlékszel rá? Azt mondja, ezt el kell bocsájtani. Ugye sok lelkésznek ez zsenánt, ugye nekem most könnyebb, mert hivatalom van, de ha csak lelkész lennék, hogy jobban elfogadják talán így, de hogy lelkészként arról beszélni, hogy tizedet fizetni, miközben ő abból él, sokan azt mondják, hogy hát ez olyan kellemetlen. És azt mondta, hát, hogy ne érezze kellemetlen, mert ez az Isten pénze, köteles tanítani a népet, mert hogyha nem tanítja, akkor a nép mulasztásba esik, és akinek ez zsenánt, az akkor a szolgálatot is érez. Annak majd megkeresem pontosan, de ez a lényege a kicsengése ennek. Nem tudom, tudjátok, hogy Izraelben mennyi volt az adományoknak, a tizeddel együtt minden adománynak a részaránya a jövedelemhez képest általában?
Egy negyed.
A Pátekék és Proféták ezt írja, hogy 25%. És azt is írja Ellen White, mert jókat szokott írni, én azt figyeltem meg. De most komolyan, hogy azt mondja, hogy az ember azt várná, mert leírja, amit az ember várna, logikus. Azt mondja, az ember azt várná, hogy elszegényedtek. Hát de nem úgy tartjuk őket számon, hogy egy elszegényedett nép volt. Mai napig se, igazad van. Emlékeztek az egyenletemre?
Igen.
90% plusz áldás, minden valószínűség szerint nagyobb, jóval nagyobb, sokkal nagyobb, mint a 100% jövedelem. 90% jövedelem plusz áldás, vagy 100% jövedelem. Most itt jön a rossz hír, és ezt is el kell mondjam, mindenütt el fogom, na és itt egy prototípust, tehát itt is elmondom, hogy az a baj, hogy miközben a tized hihetetlen mértékben növekszik és lódul, adományok hagyományosan elmaradnak ettől. A tizednek talán a tizede. Tehát ami náluk 25% volt, én most nem akarom ezt mondani, ez csak összehasonlításként van, félre ne értsetek, de ami náluk 25 volt, az nálunk 11. Tehát 10% tized, és még 1% adomány. És itt jönnek a nehézségeink, hogy amikor odafordulunk mondjuk a segítségre, anyagi segítségre, gyülekezetként a területhez, a terület nem tud általában segíteni, megmondom miért. Kap tizedet, nem mi döntjük el ilyen értelemben, mi legyen a tized, az körül van határolva, az egy nagyon erős céladomány, de nagyon erősen célorientált adomány. Ha testvérek néha adnak nagyobb összeget, mondják, ők ezt vagy azt látják jónak egy munkágat támogatni, és amikor mi megkapjuk, akkor mint a postás. Hát a postás se, olyan, a pali helyett elviszi a Balázsékhoz a levelet, nem teheti meg, tehát akkor azt oda kell adni, oda kell vinni. És amiről mi dönthetnénk szükségletek arányában, amit látunk, vagy megkeresnek, az a szabad felhasználású adományok, amikor a testvérek úgy adnak összeget, hogy ezt ti látjátok jobban, mert ti láttok rá, ez elenyésző. Tehát most nem hoztam számokat, de ez nagyon, nagyon kevés. És én ebben szeretném majd erősíteni a terület egészét is, hogyha gondolják a testvérek, akkor ezzel tudnak segíteni, hogy mozgásteret adnak anyagilag, mert akkor viszont megkeresett már bennünket egy másik része a területnek, egy másik gyülekezet, ahol szükség van. Tehát nagyon fontos ezt látni, hogy adunk-e és milyen mértékben szabad felhasználásra, cél megkötése nélkül adományokat. Még egy-két dolgot engedjetek meg így ebéd előtt. A kísértés. Én két kísértést figyeltem meg a tized és az adományok kapcsán. Akinek nagyon kevés a pénze, ott nagyon hiányzik, úgy érzi az összeg. Akinek nagyon sok a pénze, az meg nézi, amikor elmegy tőle az a tized, és az összegszerűen nagyon sok tud lenni, ha valakinek komoly jövedelme van, és gondolkodóba ejti, hogy ezt mindent odaadja meg. Egyszer a szolgálatom elején volt egy nagyon idős bácsi az egyik gyülekezetben, én még nagyon fiatal voltam, és beszélgettünk vele, és akkor ez szóba jött. Ő mondta nekem, hogy ő nem fizet tizedet, mert 5000 forint a nyugdíj, ez olyan 91-ben volt. És mondom, de hát az úr azt mondta, hát figyelj, azt mondja, egy ilyen idős embertől, mint én, már az úr sem várja el, hogy tizedet fizessen. Hát egy 90 fölött volt. És hát mondtam, hogy de azért nem mondom a nevét, mert egy ritka neve van, hogy rájöjjetek be, de ti nem fogtok, de aki esetleg hallja. És mondta, hogy hát szerintem az úr ezt lehet, hogy máshogy látja. És erre van az özvegyasszonynak a két filléres példája a Bibliában, aki nem 10%-ot adott. Nem tudom, emlékeztek el, hogy hány az 100% volt. És nem olvastuk azt, hogy elment és éhen halt. Nem hiszem, hogy éhen halt. Nem hiszek benne. Vagy a sareptai, ugye a sareptai volt az özvegy, az illés, igen. Azt mondta, hogy az utolsót. És így maradt fenn az élete. Bocsássatok meg a szója, mert idegenkedünk tőled, de azért befektetés. Tehát van ilyen, hogy aki az Istennek ad, az a legjobb helyre ad. Azt még nem hallottam, hogy infláció már az Isten pénzügyei kapcsán, vagy minek hívják ez a bankruptcy, ez a bank csőd, azt hiszem, hogy ugye, hogy mondják ez? Szóval csődöt, tehát csődöt jelent a bank. Tehát mindenki biztos befektetéseket keres. Ma egyébként fura helyzet, nem tudom, néztétek-e valami 0,1 vagy 0,3% a kamat.
Fizetni
kell, hogy kapalkomban, szóval ez. Tehát, nem. Bocsánat, még egy pici türelmet, igen. Hát csak egyetlen dolog van, aztán délutánra, egyébként lenne egy olyan része is ennek a dolognak, ha érdekel titeket, hogy a gazdálkodási tanácsok a megmaradt részhez. Tehát ez a privát pénzügyeink. Délután, ha van kedvetek, beszélgethetünk. Ma csak egy utolsó kérdés, az elvi jellegűek között itt a prototípusban, és köszönöm, hogy elfogadtátok, hogy ti lesztek a prototípusok. Hogy szabad-e elfogadni Isten ügyére nem hívőktől pénzt? Ez azért fontos. Szabad-e elfogadni Isten ügyére pénzt, anyagi támogatást nem hívőktől, ad abszurdum az államtól?
Igen.
Ez azért fontos, mert komoly nézetek voltak, meg vannak arra nézve, hogy ezt nem. Egy baj van ezekkel a nézetekkel, hogy Ellen White az ellenkezőjét mondja, most van, akit ez zavar, van, akit nem zavar. Engem nagyon megzavart, amikor megtudtam, hogy az ellenkezőjét mondja, mint amiben felnőttem.
Igen.
Mást mond. Viszont van egy dolog, és a generál konferencia álláspontja is tartalmazza ezt, és erről Szilvási testvérrel beszélgetem, tudjátok, ő volt unió elnök kb. 20 évvel ezelőtt, hogy arra kell vigyázni, hogy az ilyen jellegű támogatások, főleg ha államtól jön, az tud rendszeres is lenni, mert a magán az nem mindig. Ezek a támogatások ne épüljenek be olyan szinten a gazdálkodásunkban, ne képezzék részét, hogy az elmaradásuk adott esetben már ellehetetleníti a működésünket, mert annyira erre hagyatkoztunk. De maga az, hogy elutasítsunk ilyen ajánlatokat, azt, hát azt nem tudom máshogy mondani, az Isten ellen való vétek, annyiban, mert Ellen White leírja, hogy szó szerint egyébként azt írja, hogy ki vagy te, hogy az Isten csatornákat nyit a műve számára támogatás, és te meg bezárod. Ki vagy te?
Nehémiás azt mondta volna,
hogy igen, pontosan, ő is hozza Nehémiás. Igen, ő is hozza Nehémiási példát. Én azt látom, és azzal zárnám akkor a mai mondandómat, hogy egy fontos kérdés az elején nem tettem fel, hogy hát illik-e szószéken pénzről beszélni. Én azért mertem, nem azért, mert bármi üzenetem, vagy erőltetem, hogy lenne, hát a Biblia beszél róla. Nem is a pénzről. A pénz az egy vetülete az ember és az Isten kapcsolatának, az ember és Isten művel kapcsolatának. Sokszor úgy érezzük, hogy a pénz és a lelkiség egymást kizáró, összenemférő dolgok. Na, ezt akartam igazán, hogy ez nem így van. Istennél összetartozik a kettő. Pont a tized mutatja meg, hogy mennyire tartozik össze meg az adományok. És ugye van az ige, hogy ez a nép szájával közelget igen, hozzám, de a szíve távol van tőlem. És ez nem csak a szívre igaz, ennek következmény adott esetben, hogy ha a szív távol van, akkor már az anyagiak is távol vannak. Isten azt mondta, hogy kíváncsi arra, hogy mennyire azonosulunk vele és a művével. És én azzal zárnám, nem befejezném, mert ugye ez egy hosszú téma, lehet még meglehet idő után folytatjuk, hogy ne legyünk szégyenlősek, én se lehetek lelkészként, meg kincstárnokként, de ti se lehettek szégyenlősek ebben a témában, hogy igen, Istennek is vannak pénzügyei, vannak céljai, azokhoz pénzre van szüksége. Igen, még egyetlen dolgot ad meg, hogy ez olyan dolog, hogy azt is mondhatnánk, hogy miért nem hullajt az égből. Hogyha. Egyébként egyszer megcsinálta, a Kapernaumban voltam most szeptemberben, csodálatos volt, amikor Pétert kiküldte a halér, vagy a státerér a halszájában. Az ilyen volt, ugye? Az egy speciális. De nem ez volt a terve. Nekem az örök példám a Cornelius százados esete, amikor talán a Szonyával néztük még a képregénybe a történetet, és én nekem egy képregény kellett, hogy megvilágosodjak. Jaj, köszönöm, aranyos vagy. Köszönöm. Az a baj, hogy a hörgőmről jön, nem a torkomról, de köszönöm szépen, Jócska. És a képregény nézve hasított belém, lehet, hogy már mondtam nektek, hogy ez olyan fura, hát elmegy az angyal Cornéliushoz. Cornélius, hát ugye, hódolatát fejezi ki az angyal előtt, és azt mondja az angyal, hogy hívasd ide, innen meg innen Pétert. Hát figyeljetek, praktikusabbnak tűnt volna, nem, hogy az angyal rögtön elmondja, amit Péter mond. Őszintén szóval hitelesebbnek tűnik egy angyal, mint Péter apostol, és még sorolhatnám az okokat, és Isten az emberi szem számára bonyolultabb megoldást választotta, hogy oda kellett hivatni Pétert, Pétert ráadásul fel kellett készíteni, mint tudjátok, mert félő volt, hogy határozott lesz, mint szokott a más esetekben is, de tényleg, hát fel kellett írni. Tehát ez egy bonyolultabb dolog volt, de az Isten szerint ez volt a megoldása ennek a helyzetnek. És hullajthatna, ahogy mannát hullajtott, most nem azért mondom, de meg jégesült fog, ugye tegnap éppen a hetedik csapás is téma volt, ennyire pénzt is hullajthatna, de nem ez a módja. Ő azt mondta, hogy a népén keresztül akar működni, üzenetet hirdetni, missziót végezni, és egy egyházat fenntartani. És azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg ennek az áldásait. Ha egy dolgot visztek el ma, az legyen az egyenlet. 90% jövedelem plusz áldás, az biztos, hogy több, nem egyenlő, biztos, hogy több, mint 100% jövedelem. És mi is meg vagyunk áldva, ezt az elején akartam, én észrevettem az új óránkat a szombatiskola elején. Örülök neki, hogy mi is fejlődünk itt a gyülekezetben, van szép óránk. Az Isten áldjon meg bennünket anyagi javakkal is. És ja is a legutolsó, hogy ha ti lennétek olyan helyzetben, hogy eldöntetitek, hogy hova kerüljenek anyagi javak, ti hova ömlesztenétek? Ahol úgy használják, ahogy ti akarjátok, vagy ahol nem úgy használják, visszatartják és bedugul. Csak józan észre. Hát nyilván odaadnám a pénzemet, ahol úgy használják, ahogy én akarom. Tehát, hogyha egy hívő ember az Isten ügyére használja, amit kap, nyilván ott még több lesz. Hát ez a logikája a dolognak. Erre mondja Pál, hogy aki bőven vett, ez ugyanez, az bőven is arat. Vessünk mi is bőven az Isten kegyelméről. Amen.